Tudtad, hogy Magyarország egyik legismertebb parti sorozata miért egy szupermarketről kapta a nevét? És hogy miért nem jó egy induló zenekarnak összeállnia egy ismert énekessel egy dal erejéig? A következő percekben Szalai Attila, a Bagosi Brothers Company menedzsere, a Tesco Disco DJ-je feltárja előttünk a hazai lemezlovasok minden titkát, és válaszol ezekre a kérdésekre is.
Következik a mentor. Add tovább.
Miért pont Tesco Disco?
Semmi közöm a Tesco parkolókhoz. Angol gitárzene, indie pop, és ennek az összes leágazása számtalan special bulival, ami azt jelenti, hogy tematikus esteket is csinálok a rendes Tesco Disco originál néven futó bulik mellett. Most ugye stream bulikat is csinálok ebbe az időszakba, például most hétvégén volt Dance Punk nevezetű, ez a 2000-es évek közepi electroclash, meg ilyen elektronikus alapú gitárzenék, amiben egész a mai szint végig elhúzik, úgyhogy de mindenféle tematikus bulikat csinálok, és ezeket a toldiba szoktam amúgy csinálni. Azért lepeg egy picit, mert azért hála jó Istennek nagyon régóta az összes bulim az gyakorlatilag teltházzal fut, akvárium E38, toldi, korábban karvintető, ahol én voltam a leghosszabb ideig és legtöbbet ott dolgozó ember, majdnem a teljes 10 évig alatt, majdnem ott voltam az első 1-2 hónap kivételével. Az összes szilvesztert én csináltam a Korvintetőn, minden nagy fesztiválon játszok, nagy színpadokon, úgyhogy nem Tesco parkolókban.
És akkor honnan jött az elnevezés?
A Süsfelnap nevezetű helyen, ahol amikor felköltöztem Pécsről Budapestre, ott kezdtem el zenélni, és annak a tulajdonosa, a Szalontai Győző, hát volt egy ilyen próbabuli, ami nagyon jól sikerült, és utána ő ráragasztotta ezt a nevet, mert hogy brit, három koncert, az volt a koncepció, hogy mindig van három koncert, akik pontosan ebben a műfajban vágnak bele. Előtte nem voltak még ilyen bulik, ma ezek már nyilván nem szokatlanok, de akkor ez még teljesen újszerű dolog volt. És mit tudom én, 600 forint volt a belépő, vagy valami ilyen, és akkor három koncert, meg egy buli, fú, de olcsó, Tesco Disco, és így lett ez a neve. Aztán így hirtelen ötletből kifolyólag azt gondoltam, hogy ez jó lesz ez a név, aztán azóta már annyira nem szeretem, de most már rajtam maradt örökre, úgyhogy...
Hogy nem szereted, éppen ezért a kérdés miatt, amit állandóan megkapsz,
igen,
vagy...
Igen, pontosan ezzel, igen, mert ezt azért is sokszor megkérdezik ezt a két kérdést tőle. Igen.
Szerintem ez emiatt lesz azért egyedi, tehát azért egy produkciónak jó, hogyha egy olyan egyedi neve van, ami megkülönbözteti azért jó a többitől.
Hát figyelj, igazából teljesen más dolgot csinálok, mint amit a legtöbb ember csinál zenei értelemben, és nekem azért pedig megkülönböztetés, gyakorlatilag egyetlen foglalkozok azzal, hogy mik az aktuális trendek, meg ki mit gondol a zenéről, hanem teljesen a saját utamat járom, és teljesen az alapján építem fel a bulikat, amire én érzem azt, hogy működik, és ez hála Istennek működik. És rengeteg olyan dal van minden évben, ami gyakorlatilag az én közegembe, kultúrkörömbe, kívül gyakorlatilag ismeretlen, és a bulikon megismerik az emberek, és ott slágerre válik, és sokszor üvöltik kívülről, és senki más nem ismeri ezeket, és esetleg YouTube-on mondjuk összesen néhány tízezer nézettsége van csak, de működik a bulikban, és rengeteg ilyen zene van. Az idei év az különösen divajerős volt ebből a szempontból, mert ugye nem koncertezik a zenekarok, mindenki otthon ült, rengeteg új zene született, és borzasztó erős a felhozatal, de ezt egy playlist formájában a Spotify-on mindig összegzem, úgyhogy ha rámész a Tesco Disco 2020-as playlistre a Spotify oldalamon, akkor meg lehet győződni személyesen, hogy mennyi olyan zene van, ami, ahogy a britek mondani szokták, under the radar, és mégis tök jó.
Akkor ez neked egy eléggé termékeny év volt ezek alapján. Ha jól vettem ki a szavaidból, akkor a DJ-knek elég nagy felelősségük van abban, hogy miből lesz sláger, mit emelnek föl, vagy éppen mit hagynak éppen valóban így fiókban?
Azért félig igaz, mert nyilván, amikor DJ-ről beszélünk és buliról beszélünk, azok általában nyilván táncparkett orientált dolgok, tehát azon kívül is nyilván rengeteg olyan zene van, ami mondjuk hajnali háromkor egy csúcson levő szórakozni kívánó közönség előtt nem működik, de amúgy nagyon szeretik az emberek, de azokból, amik kompatibilisek mondjuk egy bulinak a hangulatával, ott persze ott nyilván nagy felelősség van.
Hogyan épül fel egy jó buli, hogyan kell fokozni a hangulatot? Vagy mitől lesz jó egy buli?
Nálam általában az a recept, hogy az elején jó tempójú, de nem olyan ismert dalokat játszok, amiket szép lassan kezdek el felhigítani ismertebb darabokkal, egyenként, ahogy érkeznek az emberek. Én ilyen all night long bulikat csinálok, mert nem működött mással ez a történet, tehát próbálkoztam warm-up vagy befejező vagy ilyesmivel, de egyszerűen nem fogadta el a közönség, úgyhogy egyedül csinálom végig. Hát onnantól kezdve meg csak a szokásos, hogy figyelni kell a közönséget, és a saját kereteimen belül, meg a saját általam megszabott határokon belül megpróbálni a legjobbat kihozni az ügyből.
27 év elég hosszú idő. Látod magadon azt a fejlődést, vagy azt az ívet, ahonnan indultál, és ahová most megérkeztél akár most 2020-ban?
Persze. Ami annak idején volt, az mai szemmel tekintve valamiféle track-to-track maszatolás, inkább mint DJ-zés. Ma meg ez már egy sokkal tudatosabb, meg tapasztalatok által kiérletebb dolog. Úgyhogy persze, látszik, és ebben semmi nagy képűség vagy beképzőhetség nincsen, vagy bármi ilyen nem akart ebbe a mondatba lenni, de hát az ember azért érzi magán, meg nyilván a másik oldalt, a közönség is azért valahol eldönti, hogy hova szavaz pénteken vagy szombaton este azzal, hogy hova megy el.
Mégis mitől lesz valaki profi DJ? Hogyan válik valaki profi DJ-vé?
Ezért szerintem műfajonként nagyon különbözik. Általában a dance, EDM, stb. Műfajokban ugye az alapkövetelmény az az, hogy kinek van úgymond saját zenéje, amin általában elég jókat nevetek, mert általában 10-ből 9 ilyen DJ-nél semmilyen zenei meg technikai tudás nincsen, hanem valaki elkészíti azt a zenét kb. Az instrukciói alapján, de mindegy, hagyjuk. Meg vannak olyan műfajok, ahol meg teljesen más alapján működik, ugye örökérvényű mondás, hogy aki jó zenész, az nem biztos, hogy jó DJ, és ugyanez fordítva még fokozottabban igaz. Két teljesen más műfajról van szó, bár mind a kettő zenéhez kapcsolódik, de teljesen más műfajokról. Én azt gondolom, hogy azért ilyen nagyon szigorú olyan recept, amit így le lehet írni egy papírra, hogy már pedig ez fog működni, olyan azért nincs, mert akkor bárki képes lenne rá. Valamennyire nyilván a közönség az, aki elsősorban ezt eldönti, kivéve a nagyon kommersz műfajokat, ahol nyilván megfelelő tőkebefektetéssel, meg megfelelő, nem tudom, klipekkel, reklámokkal, dalokkal, egyebekkel be lehet kerülni viszonylag könnyebben a fősodorba, az egy könnyű dolog amúgy. Én azért mondom, hogy picit én egy egyedi eset vagyok ebből a szempontból, mert teljesen más csinálok, mint mondjuk a DJ 99,9%-a.
Mitől más?
Az egy műfajtól leginkább. Uh-huh. Tehát az, hogy ez egy olyan műfaj, ami sose volt mondjuk Magyarországon semmilyen mainstream médiában jelen, most pedig fokozottan sehol nincsen jelen, egyáltalán semennyire, tehát ennek az elnek semmilyen platformja nincsen. Ez nagyjából látszik is azokon a helyeken, ahol én fel tudok lépni, és ahol nem. Én abban a pillanatban, hogy kilépek a nagyvárosok, egyetemi városok, megyeszékhelyek, egyetemre rendelkező megyeszékhelyek, fesztiválok, egyetemi rendezvényeknek a sokszögéből, abban a pillanatban nekem ott végem, ott valószínűleg 20 ember lenne rajta egy kisvárosba, egy még kisebbe meg 5, ahol viszont meg egy populáris tánczenét játszó DJ, meg biztos lenne 300-500-800 ember. Úgyhogy egy egészen más történet.
Téged mi fogott meg ebben a műfajban annó?
Apukámnak ez a Szalagos Magnón levő 8 óra Beatles-e leginkább a kiskoromban, és onnan meg gyorsan elkapott a gépszi, aztán Pécsen nőttem fel, és volt egy nagybátyám, aki vásárokban ilyen bizsukat készített és árult. Én meg nagyon gyorsan rájöttem, valamennyire véletlen folytán, hogy az akkori Jugoszláviában 80 forintért lehetett egy bakelitlemezt megvásárolni, ugyanez pedig néhány 10 kilométerről odébb Pécsen 300 forintba került, és amikor még borítók alapján vásároltam néha lemezt, mert az eszéki Jugoton boltba nem lehetett belehallgatni, és akkor néhány nem tetszett, bevittem egy lemezboltba, és eladtam több mint kétszer annyiért, mint amennyiért megvettem. és én már ilyen 13 éves koromban ilyen bakelitekkel kereskedtem, és így viszonylag azért gyorsan nagy mennyiségbe kialakult egyfajta gyűjtemény, meg egyfajta zenei ízlés is mellé, hogy akkor már tudtam, hogy mit merre, meg melyik kiadó, meg egy csomó ilyen dolgot, amiről nem lehetett tudni. Úgyhogy minden szép történetben ebben is van egy csomó véletlen, de nyilván, ha nem érdekelt volna a dolog, akkor biztos, nem tudom, vasútmodellezni kezdtem volna, vagy ezt mondom, ezt még egy olyan korszakban, amikor még azt a szót sem ismertem, hogy DJ, tehát akkora voltam. Igazából csak a lemezeket, meg a zenéket gyűjtöttem.
És a gyűjtésből hogyan lett aztán akkor mégis DJ-zés? Mikor volt az a pillanat, amikor eldöntötted, hogy te ebben a műfajban ki szeretnéd magad próbálni?
Hát kerestek sokan, különböző ilyen, akkor ugye addigra már azért, mire az ember beér így a 10-es éveinek a végére, 20-as éveibe, akkor már kezdtem azért megismerni azt, hogy van ilyen, hogy DJ, és akkor többféle fronton is belekeveredtem kisebb bulikba, amik tényleg kisebbek voltak. Nyílt Pécsen az első ilyen igazán profi napszájtól számító underground klub 1993 végén. Ez a Rákkafé nevű hely volt, akinek ismertem a tulajdonosait, és mivel tudták, hogy mivel foglalkozom, meg mennyi zene, meg hogy csináltam egy képbulit, ezért ők mondták, hogy jaj, nyílik ez a hely, és akkor koncert után csináljak bulit. És akkor így ebből indult el ez a dolog. Hogy
az emlékszel az első bulira?
Na, abszolút emlékszem, persze.
Nagy sikerű volt?
Persze. Hát brutálisan nagy sikerű volt, de ez egyáltalán nem annak volt köszönhető, hogy rólam ilyen szempontból tudott a város néhány tucat tagján kívül bárki, hanem az, hogy nyílt egy megyeszékhelyen egy olyan jellegű új és akkor nagyon profinak számító hely, amilyen még nem volt, és emiatt a nem tudom, 3-400 fős klubban megjelent 900 ember azon az estén körülbelül, tehát ez a szó szerint mocsanni nem lehetett, és úgyhogy ez nyilván ennek volt köszönhető, tehát ott nagyon rosszat akkor lehetett volna csinálni, ha valami, nem tudom, milyen zenét rak az ember, de működött persze, hát azért ne felejtsük el, hogy akkor indult meg a Prodigy, akkor, tehát volt aktuálisan rengeteg olyan zene abban az időszakban, amire ki volt éhezve a közönség, és a diszkokban nem volt. Akkor indult meg az előbb említett britpopos vonal, akkor volt nem sokkal túl a csúcson az első generációs angol rave vonal, manchesteri zenekarok, stb. Tehát iszonyatos mennyiségű zenei anyag volt már akkor úgy az ember kezébe, amire nagyon sokan kivoltak éhezve, és nem szólt bulikba. Persze borítékolható dolognak számított mondjuk akkor, hogy ennek működnie kell.
Mentor. Add tovább.
Volt példaképed, vagy mentorod, aki azért segített ezen az úton, és segített elsajátítani ezeket a praktikákat?
Hát őszintén nem nagyon, az ember leginkább a saját kárából tanult. Nyilván vannak emberek, Palotai Zsolt, akinek hihetetlen műveltsége, meg érzéke, meg érzései vannak ahhoz, hogy megpróbálja megtalálni az adott műfajban a legjobbakat, meg van egy-kettő olyan, akit persze nagyon szeretek, teljesen más műfajokból is. Vannak DJ-k, akinek egy-egy mixét nagyon-nagyon szeretem, és itt most nem remixről beszélek, hanem komplett mixet, teljesen más műfajokból akár. Mondok egy példát, nem tudom, DJ Vadinnak például egy zseniális dub, egy órás mixe, ami most nem olyan rég, és nagyon szeretem hallgatni, ilyen teljesen roots ősi jamaika feelingről beszélek, ami abszolút nem az én műfajomhoz kapcsolódik, de elképesztően jó, és nagyon szeretem hallgatni, úgyhogy inkább ilyen kis pontok az éjszakában, nem ilyen összefüggő dolgok, de ez nem azért, mert bárki rossz indulatú vagy rossz fejlett volna, hanem hát úgy nem tudom, nem is volt meg ennek a kultúrája, hogy most valaki mentoráljon, vagy segítsen, vagy nem tudom, hanem történtek a dolgok egyik a másik után.
Említetted, hogy egyedi a műfaj, amit művelsz. A régi dologból milyen mixeket lehetett készíteni, és nem estünk át a ló túloldalára? Szinte teljesen elektronikus zenét nyomatnak a bulikban?
Hát szerintem nagyon átesett minden a ló túloldalára, de én ezzel nem csodálkozom, mert nyilván egy országban viszonylag kevés a nagyon tájtfülű réteg, vagy nagyon-nagyon mélyebb rétegekre leásol. Az emberek többsége nagyjából arra szeret bulizni, amit hall a rádióba, munka közben, akárhol, nem megy utána, nem keresgéli, nem nézi, és mivel Magyarországon soha nem volt, és jelenleg sincsen olyan igazán jó rádió, országosan fogható rádió. Persze voltak jó próbálkozások, mint az Este FM, meg egy-két ilyen rövid ideig tartó, de hát ugye az Este FM is például egy Budapest is környékén fogható rádió volt, tehát azon nem segített, hogy Nagykanizsától Nyíregyházáig kicsit megmozdítsa az állóvizet. Úgyhogy az történik, ami a rádióba szól, azt általában szeretik az emberek, ez jellemző a nagy többségre, én meg egy picit az ezen túllevő világhoz szólok.
Hangfoglaló programban mentorként hogyan tudtál segíteni a saját zenekaraidnak, akiket kaptál?
Hát igyekszem mindig a legjobb tudásom szerint, ezt tudom, hogy nagyon közhelyesen hangzik, de pont talán a DJ-zés miatt van egy picit szélesebb rálátásom arra, hogy mi hogyan működik, mi milyen közegben működik, mi milyen közönséggel működik. A közönség milyen módon reagál bizonyos dolgokra, és itt most nem csak zenei dolgokat értek, hanem kommunikáció, stb. Koncertlejárási szokások, és ezerféle apró összetevő, ami itt van, hiszen én zenekari menedzsmenttel is foglalkozom. Szóval elég sok, mondjuk egy elég ilyen 360 fokos rálátásom van a dolgokra, állok szervezői oldalon, állok fellépői oldalon is. Próbálom mindig úgy vizsgálni a zenekarokat, hogy abban a közegben mi az, ami működhet, mi az, amit érdemes csinálni. Nyilván meghallgatom a dalokat, ebbe egy picit olyan szinten igyekszek a magam módján beleszólni, hogy csak tanácsot adni, nyilván nem úgy beleszólni, hogy most ez ne így legyen, hanem úgy legyen, csak elmondom a véleményemet arról, hogy egy adott dal emiatt működik, nem működik, mit lehetne csinálni vele, hangzás, ami ugye a privát életemből is nagyon érdekel a jó audiotechnika, minőségi hifi hangzás, stb. Úgyhogy ezek ilyen kellemesen összekeverődő dolgok, hogy sokszor ami a hobbim, az a hivatásom is, és igyekszek minden módon, tehát a reklám, hogy szólaljunk meg a zenekar, hol érdemes koncertezni, kiket érdemes egy adott műfajba felhívni, mire kell figyelni, minden ilyen dolgot megpróbálok bevetni az ügy érdekébe. Meg természetesen a zenekaroknak is rengeteg kérdése szokott lenni, amire meg igyekszek a legjobb tudásom szerint válaszolni.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
Kiket mentoráltál, és tudsz esetleg olyan dalt mondani, amiben kifejezetten esetleg belenyúltatok, vagy nagyon átalakítottátok a észrevételed alapján?
Az évek során nagyon sok zenekart mentoráltam, volt olyan év, amikor kettőt is, és a leglegendásabb dal az gyakorlatilag a Bagosi Brothers Company, akikkel mai napig foglalkozok, és remélem, hogy sokáig együtt is fogunk dolgozni még. Például van az Olyan Ő című dal, amit általában mindenki szokott ismerni, és ott nagy dilemma volt az, hogy ugye adta a dal, hogy egy férfi és egy női hangnak kell megszólalni, női hang viszont nincs a zenekarban, és próbáltunk gondolkodni azon, hogy ki az, aki a magyar pop színából el tudná énekelni, aminek sok előnye, meg sok hátánya is van. Például a hátánya az az, hogy ha egy foglalkoztatott énekesről énekli, akkor gyakorlatilag egész biztosan soha nem fogja a közönség élőbe hallani a dalt, hiszen ő soha nem fog ráérni, hiszen valószínűleg ő is koncertezik. És végül egyáltalán arra jutottunk, hogy még mielőtt bárkit felhívnánk, mába is gondolkodtunk, hogy valaki nagyon kezdő profi énekesnőt keresni csak a női hang miatt, és egyáltalán nézzük meg, hogy hogyan működik a dal, és így hívtam fel a Bagosi Lacit, aki éppen a Norbival ült otthon. Laci az, aki a zenekarban hangszerelési, stúdiós és egyéb ilyen jellegű dolgokat viszi. Éppen Norbival otthon voltak, és ott volt Laci barátnője, aki azóta merre mennyasszonya, Barbie, és 3 órával később átküldték a számot, hogy hát pont itt volt Barbie, tud énekelni, fölénekelte, hogy hallgassuk meg, meghallgattam, és így annyit írtam vissza, hogy szerintem ez a dal az így kész. És akkor ebből volt némi dilemma a zenekaron belül, hogy fú, most ez mennyire jó ötlet, meg hogy nem fogják-e azt gondolni, hogy mert csak a Racikának a barátnője, akkor még barátnője a Barbie, meg nem tudom, és akkor elküldtük még egy pár embernek, akiben így a véleményükben így bízunk a zeneiparon belül, és 10-ből 9 azt mondta, hogy ez így tök jó és kész. Végeredményt megismerjük, hogy mekkorát futott ez a dal, utána megfut még egészen mostanáig. Ilyenből el lehet mesélni egy csomót, van, amikor csak hangzásról beszélünk, van, amikor egy dalnak a szerkezetéről beszélünk, valamikor meg ilyen dolgokról, hogy teljesen valószínűtlen és valószerűtlen az, ahogy a Barbie beleesett ebbe a dalba, és végül így lett tökéletes, és így működik, és így komfortos mindenkinek, és a közönség is szereti.
Miben rejlik ennek a dalnak a sikere?
Nézd, ha lenne úgymond dal sikerrecept, amit így le lehet vezetni, akkor nyilván minden dal sikeres lenne, kivéve az, amit direkt nem így írnak meg. Nagyon nehéz megmondani. Szerintem általánosságban inkább a zenekarnak a sikere abban rejlik, hogy egyrészt nyilván nagyon jó dalszerzők, előadók, szugesztívek a színpadon, van jelenlétük, ami mind nagyon fontos dolog, de leginkább, vagy hát legalább ugyanennyire fontos az is, hogy volt egy óriási űr az elmúlt években, mert nagyon a hip-hop árasztotta el a koncertszínpadokat az utóbbi 6-8 évben, Verhelótól Hallott Pénzen, hát Majka, Falodöklós, stb. És egy picit gitározós zenekar szerintem nem nagyon került elő az undergroundon kívül az utóbbi években, és ki volt egyszerűen éhezve a közönség arra, hogy jöjjön valaki, aki egy picit más csinál, egy picit más módon csinálja, és ez lett a Bahosi.
Ebbe az irányba haladna akkor most a magyar zenei szféra?
Magyarországon nincsenek olyan tudatos piaci mozgások, hiszen kis pénz, kis foci. Amerikában biztos van olyan, hogy 10-20 évente a nagy kiadók kitalálják, hogy nem 20 éve működött ez a műfaj, most már van egy generáció, aki lepörgött, aki már megismerte. Lehet, hogy őket is be lehet csatornázni, mert most már 40 évesek, és van egzisztenciájuk, és van pénzük, és nem tudom. De a most bennövő 20 éveseknek ez még új is lesz, és akkor adjunk ki ilyen típusú zenekarokat. Nem mondom azt, hogy gyártsunk ilyen zenekarokat, mert azért zenekarok esetében ilyen nincsen. De nyilván akkor ilyen szemmel kezdenek el körbejárni klubokba, hogy ki az, aki most ilyen és ilyen zenét játszik, és tudatosan kezdik el picit visszahozni, meg futtatni ezeket a produkciókat.
Magyarországon ma mire buliznak?
Amit hallanak a rádióban, arra leginkább. Másrészt meg vannak műfajok, például az alternatív rockzene, amit én nagyon-nagyon szeretek, és nagyon közel áll hozzám, és biztos vagyok benne, hogy túl tudna nőni egy 30Y kvalitású zenekar, mondjuk tök jó szinten áll most is, de biztos tovább tudna lépni még onnan is, ha egész életében megkapta volna azt a média segítséget, de mondjuk egy még jobb példa, hogy gyakorlatilag egy kis Pál úgy játszotta le a karrierjét, hogy jóformán semmilyen rádió nem támogatta és nem játszotta. Igazán oké, a Nagy Feró a Garázs című műsorban, nem tudom, 1989-ben szerette őket, meg nem tudom, de az országos média támogatás soha nem volt mögötte. Mi lett volna belőle vajon, hogyha mondjuk egészséges módon az egész Kárpát-medence játszadalaikat, ahogy normális esetben kellett volna, hiszen a koncertek megtömve voltak emberekkel, és még így is rengeteg emberen nem ütött át a dolog.
Említetted, hogy Amerikában azért működik az, hogy slágert mondjuk, vagy így műfajt elővesznek, és akkor gyártanak. Akkor a slágergyártás is, ahogy ezek alapján mondtad, a rádiókon múlik. A Beat Rádiónál mi igyekszünk az ütős alternatívát kínálni. Hogyan tudja egy zenekar megtalálni a saját közönségét? Ebben mi az, ami segíthet?
Egyrészt csúnya dolog ez, de valamilyen módon, vagy csúnya szó, de valamilyen módon pozícionálni kell magadat, hogy tudd, hogy kb. Ki az a közeg, akinek szólni akarsz. Erre nyilván zenekar életpályának az első napjaiban leginkább a baráti kör és a hasonló zeneízlésű barátok indítják el a dolgot, aztán utána nyilván ez az olló el kell, hogy kezdjen szélesebbre nyílni, és ezután már az jön, hogy kell egy tudatos munka, hogy hogyan próbáld elérni a közönségedet. Ez minden korszakban más, most ugye jelen pillanatban leginkább az online világban, azon belül is leginkább például Facebookon mennyire tudod magad hirdetni. Ennek az összes egyéb válfaja, Instagram, stb. Mert szerintem a mai fiatalok tudják, sőt valószínűleg jobban tudják ezeket a dolgokat, mint én. Ugyanakkor borzasztó fontos, hogy jó dalokat kell írni, jól meg kell szólalni, és nagyon erős koncertek kellenek, mert megcsinálhatott a világ legjobb marketingjét, és eljöhetnek sokan megnézni, hogyha nem játszik jól egy zenekar, akkor másodszor nyilván nem fognak eljönni, ha meg jól játszik, akkor meg el fognak jönni, sőt el fogják mesélni még 20 másik embernek, hogy fú, de jó volt az, és gyere el, és hát az összes zenekar így kezd el felnőni gyakorlatilag. Visszatérve picit az amerikai piacos kérdésre, ott nyilván miután a nyelvből és a lakosság számból kifolyólag mondjuk egy angolul zenélő zenekar tud 1 milliárd emberhez is szólni akár, addig mondjuk egy magyar zenekar tud 15 millióhoz. Nagyjából a kettő mögött álló mozgatható tőke, és nagyjából így aránylik egymáshoz, tehát egészen más dolog valakit ott megfuttatni. Nyilván nem könnyű dolog, nyilván rengeteg pénz kell hozzá, rengeteg tudás, rengeteg munka, még egy mainstream produkció esetében is, tehát Magyarországon azért ezek egy picit máshogy működnek.
Feladata egy zenekarnak az, hogy a zenei műveltséget egy picit rendezze az emberekben, vagy oktasson?
Ha a kereskedelmi média egy országban nem fektet ebbe, ezt megértem. Ők nyilván gondolnak valamit a pénzükről, valahol meg akarják forgatni, nyilván ebben nincs beszólás senkinek. Azt gondolom, hogy ez a közmédiának lenne a feladata, hogy olyan TV-rádió műsorok, rádióadók legyenek, akik egy picit mással foglalkoznak, és az érdekes, hogy én bennem mindig motoszkál az a kérdés, amikor számokról beszélünk, hogy de ezt 1 millióan, meg 2 millióan, azt meg csak 500 000, mindig motoszkál bennem a kérdés, és nem akarok ezzel senkit megbántani. Lehet, hogy vásárlóerőben mondjuk ez az 500 000 ember reklámozói szempontból többet tud, mint mondjuk az a 2 millió ember. Azt hiszem a Lovasi fogalmazta meg ezt ennél csúnyában, hogy 500 000 páncélos katona, vagy nem tudom, 2 millió, vagy páncélos lovas, vagy mit tudom én, micsoda, vagy 2 millió, nem tudom én, talpas paraszt, vagy valamilyen, most ez egy nagyon-nagyon csúnyán hangzik, így lehet, hogy szegény nem is egészen így mondta, de a lényege az ez volt. Szóval mindig általában a médiában ezek a számok szoktak dönteni, hogy mennyien nézik, mennyien hallgatják. Kíváncsi lennék, hogy ilyen vásárlóerő szempontból megmérve milyen különbség lenne. De hát elég csak átgurulni a határon és bekapcsolni az FM4-t Ausztriába, ahol simán közmédia szinten szól egy olyan rádió, ahol teljesen természetes, hogy egyik pillanatban egy osztrák dark rock zenekar szól, a másikban meg mondjuk Metallica. És mind a kettő olyan történet, hogy nyilván rengeteg ember, széles réteg hallgatja. Én elhiszem, hogy nem biztos, hogy az egyszeri átlag rádióhallgatónak a legjobb éppen a Metallica-nak a torzító gitárja, de hát könyörgöm, 40 éve világsztárok, tehát valószínűleg valamit tudnak, meg valami működik, hogyha 40 éve 50 000 stadionokban keringenek körbe a világba, és milliós, sok 10 milliónyi lemezeladásuk van, stb. Úgyhogy egy picit nehezen értem ezt a logikát a rádiók esetében, hogy csak az a jó, ami ez a receptek alapján készül, és más nem lehet lejátszani, de hát mindegy, ebben az országban ez van, meg valószínűleg ez is fog maradni.
Mentor. Add tovább.
Rengeteg tehetségkutató program van, a hangfoglaló is egyike ennek, illetve az itt már inkább tehetséggondozásról beszélünk. Mi a helyzet a tehetségkutatókkal? Felszínre kerülnek tehetséges emberek, aztán ők van, hogy így eltűnnek a süllyesztőben.
Ez az a kérdés, hogy most mi a tehetségkutató, az X-faktor, vagy mondjuk a hangforraló program, mert ami a Care Médiában megy, azok szerintem sokkal inkább előre megért show műsorok, mint sem valódi tehetségkutatók. Azért nagyjából látszik, hogy szerintem lassan 15 éve vannak ilyen zenei tehetségkutatók a kereskedelmi tévékben, és gyakorlatilag 3-4 ember az, aki saját erőből tényleg komoly karriert tudott építeni, és piaci alapon értelmezett azt, hogy pénzért ad koncerteket, és mondjuk nem falunapokon lép csak fel, ezen az alapon meg tudott maradni, és működni tud. Ez az egyik dolog. A másik pedig az azt gondolom, hogy valódi tehetségkutatók, amilyen például a hangfoglaló. Ez megint egy olyan kérdés, hogy előkerül, minden évben előkerül rengeteg tehetséges zenekar, és nagyon jó zenekar. Az egész kirakós játék az nagyjából úgy néz ki, hogy legyél egyszer tehetséges, dolgozzál nagyon sokat, játszál nagyon jól élőbe, legyen egy jó menedzsmented, és legyen marha nagy szerencséd, meg marha nagy kitartásod. Ha ebből bármelyik kivonódik a dologból, vagy nem játszol jól, vagy nincs jó menedzsered, vagy nincs akár szerencséd, mert nem, éppen nem jókor a jó helyen vagy, vagy emberi összetételben, nem olyan a zenekar, és mit tudom én, ketten mást akarnak, és kiszállnak, akkor már esélyed sincsen arra, hogy eljuss el azon túl, hogy mit tudom én, egy előzenekar, vagy ilyen-olyan koncerteken, meg egy-két fesztiválon korai időságokba fel tudjál lépni. Ez egy nagyon-nagyon sok összetevős dolog, és nagyon könnyű bármelyik kis apró elemén elcsúszni. Ezért van az, hogy egy csomó tehetséges produkció feltűnik, aztán ugye ezzel rendülettel el is tűnik. Mi is látjuk ezt, meg tapasztaljuk, és van ilyen elgondolás, hogy milyen jó lenne egy utánnyúlás, utánmenedzsment, erre szolgál például az, hogy a hangfoglalóban nyert zenekarok ugye játszanak fesztiválokon, de hát nyilván én se gondolom, hogy már a programnak a dolga legyen az, hogy egy bizonyos szint után ennek utána nyomjon, illetve hát a következő lépcsőfok az tud lenni, hogy a különböző pályázatokon ezek a produkciók részt vegyenek, elinduljanak, teljesítsék, ezzel lehet segíteni a karrierjüket, de az, hogy egy konkrét olyan utánsegítés legyen, hogy még 3 év után is mondjuk a mentorok segítsék a zenekarokat, az talán tényleg nem lehet elvárás.
Szigorú vagy megengedő mentor voltál? Vagy
Szerintem nem lehet ebből, tehát ez nem egy versenysport, hogy szigorú vagyok, és akkor reggel 6 órakor edzés van, és ha nem úszod le a 63 hozta medencébe, akkor nem tudom én mi lesz, tehát ez nem így működik. Ráadásul ugye a zenekarozás egy csapatsport, tehát egy zenekar tagjai és a zenekar stábja együtt azért az van egy 10-12 ember, van, hogy néha picit több is. Nyilván nem lehet olyan egységes módon kezelni dolgokat mindenkivel, meg minden módon, meg átütni olyan dolgokat, tehát itt rengeteg kompromisszumot kell kötni, rengeteg egyéniség van, nyilván művészekről beszélünk, ebbe kell valahogy egy egyensúlyt megtalálni, hogy a zenész is komfortosan érezze magát, meg a produkció is működjön, de az a fajta szigor, ami mondjuk egy pedagógusnál, vagy mint egy edzőnél, vagy ilyennél megvan, ez a popzenében egyáltalán nem működik, tehát ez, itt nincs ilyen, hogy srácok hetente 3-szor, akkor 4-6-ig próba van, és ha nem, akkor nem tudom én, gázi levonás fog történni, vagy nem tudom. Szóval az egy picit máshogy működik.
Milyen a jó menedzser?
Egyrészt azt gondolom, hogy kell, hogy szeresd azt, amivel foglalkozol, és hogy higgyél benne, és ezt őszintén higgyél benne, és keresd. Vagy is szeresd, mert az nem fog működni, amikor valaki begyűjt maga alá 10-15 zenekart, és akkor valami fajta ügyintézőként működik. Tehát én sokkal inkább abba hiszek, hogy egy-két dologgal foglalkozol, de azzal nagyon, és részese vagy a produkciónak, és együtt lélegzel, és mindenféle dolgot próbálsz képviselni, és vinni, és szervezni, és csinálni. És mindeközben nagyon szereted azt, amit csinálsz. Szerintem az fontos, hogy mindenféle szegmensen rajta tartsd az újadat, tehát merchandising, reklám, stb. Ezeket így nagyon azért a szokásos természetes koncept, meg lemez, meg egyéb klip dolgok mellett azért ilyen dolgokon rajta tartsa az ember a szemét. Úgyhogy nagyjából ilyenek. Szóval ez egy nehéz kérdés, mert most milyen a jó foci edző, picit hasonló kérdés, hogy mit tudom én, máshogy működik Jürgen Klopp, meg máshogy működik Mourinho, aztán mind a ketten nyertek már sok mindent életükbe, de biztos ők is nagyon hisznek abban, amit csinálnak, meg nagyon szeretik azt, amit csinálnak, úgyhogy egy picit ilyen ez is, hogy hit meg rengeteg munka, meg szeresd azt, amivel foglalkozol.
Mit üzennél a kedves hallgatóknak?
Leginkább az, hogy hallgassanak nagyon sok zenét, lehetőleg mindenféle hivatalos platformokon, meghallgassanak nagyon sok magyar zenét, és leginkább azt, hogy kitartást erre az időszakra. Bízunk benne, hogy a év első felében meg fog oldódni ez a nagyon bezárt, nagyon elzárt, nagyon leszabályozott életünk, és egy picit vissza lehet térni a megszokott normális kerékvágásba.
És hát reméljük, hogy valóban már tudunk találkozni, akár személyesen is, Tesco diszkóban, Szalai Attilával is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.